Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapunk igehirdetésének alapigéjét, amelyet megírva találunk Sámuel második könyvének 12. fejezetében, az első verstől kezdve a következőképpen. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez. De ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzá érkezett. Dávid nagy haragra robbant, az ellen az ember ellen, és ezt mondta a Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Én kentelek föl Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr. A tulajdon házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára elveszem, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Te ugyan titokban cselekedtél, én azonban egész Izrael előtt napvinágnál cselekszem meg ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet. Nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Amen. Eddig Isten írott igéje. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Egyszer egy idős, órás mester elmesélte egy vele megesett történetet. Egy nap egy fiatal ember behozott egy régi zsebórát. Az apjától örökölte, de már nem járt. Kívülről szépnek tűnt, de belül a finom fogas kerekek elmozdultak, némelyik elgörbült. És amikor szétszedtem, a fiú megrémült. Miért törtesz itt teljesen? Én csak egy kis igazítást akartam. Azt feleltem, hogy újra pontos legyen, belül kell kezdenünk. Nem lehet csak kívül javítgatni azt, ami mélyen sérült. Egy ilyen, a mélyen történő javításnak lehetünk fültanúi a mai igénkben, a felolvasott, jól ismert kemény történetben. Dávid király életének egyik legsötétebb időszakát tárja elénk. Tudjuk, hogy Dávid a nagy, Isten szíve szerinti király milyen bűnt követett el, amikor egy másik férfi feleségét elcsábította, s hogy tette ne derüljön ki, megölette a hölgynek a férjét, Úriást azzal, hogy az ammoniták elleni háború egyik csatájában az élvonalra állítatta. Dávid bukása után már eltelt egy kis idő, de az ő lelki ismerete néma maradt. És mivel Isten hiába várt a bűnbánatra, ezért úgy dönt, hogy beavatkozik. De Isten nem dörgedezett. Nem tüzet bocsátott rá, hanem elküldte Nátán prófétát, aki akkoriban Isten beszédének a hordozója volt. Őt használta fel Isten, hogy akaratát az embereknek és magának a királynak is átadja, elmondja. Nátán egy történetet mondott el Dávidnak, ami látszólag egy másik férfi, vagy két másik férfi sorsáról szólt. Az ember azt gondolhatná, és hasonlóan reagál Dávid is, hogy azért mondja el ezt Nátán, Dávidnak, a bölcs királynak, hogy ítéletet hozzon a történetben, hogy igazságszolgáltatást adjon annak a férfinek. Ki is mondja rá hamar az ítéletet. De igazából ez egy példázat. És mint minden ilyen történetnek, ennek is tanító jellege van. Miről is szólt ez a történet? Egy gazdag emberhez, akinek rengeteg állata, juha és marhája van, egyszer egy utas, vagyis egy vendég érkezett. És hogy ne kelljen a saját állataiból levágni egyet, elrabolja a szegény ember egyetlen hőn szeretett, aki már talán kicsit furcsa is ez a kép, amit leír a Biblia, hogy milyen nagy szeretettel viseltetett ez iránt az állatka iránt, hogy a tányérjából evett, poharából ivott, lehet, hogy egy kicsit költői túlzás is ez a kép, de kifejezi azt, hogy mennyire tényleg nagy szeretettel fordult ez iránt az állat iránt. Elvette ezt a bárányt, és azt szolgálta föl vendégének ételül. Az elvakult király nem ismeri fel, hogy ez a történet róla szól. Hogy ő az a gazdag ember, aki beengedte utasként a testi vágyat, a gonosz önző kívánságot az életébe. És ahelyett, hogy bezárta volna előtte a szíve ajtaját, inkább szélesre tárta és teret adott neki. Testvérem, nekünk milyen utasaink vannak? Melyek azok a dolgok, amelyekről tudjuk? De az is lehet, hogy nem is sejtjük, hogy alattomosan beférkőznek gondolatainkba, tetteinkbe. Melyek azok az érzelmek, szokások, tettek, szavak, viselkedési forma, amelyeket nemhogy messzire elkerüljük, de tárt karokkal várjuk és beengedjük életünkbe, pedig tudjuk, hogy nem Istentől valók. Tudjuk, hogy valószínűleg kárt fognak okozni. Az is lehet, hogy elhitetjük magunkkal, hogy nem is olyan nagy bűnök azok. Hogy megérdemeljük azt. Vagy azzal igazoljuk magunkat, hogy nincs más választásunk, hogy már magunk is elhisszük, hogy ez a helyes út. Ez az egyedüli út és lehetőség, amit tehetünk. Dávid, bár szíve és lelki ismerete nincs a toppon, mégis tud jó ítéletet hozni a történetet hallva. Halál fia az az ember. Amikor nem rólunk van szó, olyan világosan tudjuk látni a helyzeteket. Világosan tudjuk és felismerjük más életében a bűnt, és tudunk megfelelő ítéletet hozni. Miért van az, hogy magunkat viszont nem vetjük alá az ítéletnek? Amikor kedden este jöttem haza Balatonszárszóról az M7-es autópályán, lelkész konferencián voltam ott a hét elején, vezetés közben ezen az igén gondolkoztam, elolvastam, és így hát gondoltam, úgyis van rá két órám, akkor készüljek rá lelkiekben erre a mai ige hirdetésre, és foglalkozzak vele. És egyszer csak vezetés közben két autó is nagyon gyorsan elsuhant mellettem. Mi volt az első gondolatom? Na, hol vannak ilyenkor a rendőrök? Meg kéne hát fogni őket, itt van, de hogy mindenütt vannak, mindenre foglalkoznak, csak a tényleges problémákkal és szabálysértésekkel nem. Hát nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy eltelt egy perc, amíg aztán ránéztem a saját autómnak a sebességének a kijelzőjére, és Gábor fogva a fület, 140-et mutatott, úgyhogy először csak elnevettem magam, hogy na, milyen könnyen is megvan az emberben az ítélet, és hogy semmivel sem vagyok. És hogy milyen könnyen meghozom és kimondom arra a másikra az ítéletet, amikor engem is ugyanúgy utolérhetne. De aztán másodszorra már nem volt annyira vicces ez a helyzet. Nem azért, mert megállított a rendőr, hanem mert elgondolkodtam azon, hogy nem csak ebben a helyzetben, hanem valóban az életünknek mennyi területe lehet az, amikor ilyen könnyen elítéljük a másikat, ilyen könnyen meglátjuk a hibát a másiknak az életébe, de a sajátunkéban meg nem. Hogy mennyire könnyen észreveszük a szálkát a másik embernek a szemében, a magunkéban meg a gerendát sem látjuk meg. Annyira könnyű pálcát törni a másik feje felett, és a magunk hibáját meg nem meglátni. Miután Dávid felháborodva kimondta az ítéletet, egyből jött is a megrendítő válasz: te vagy az az ember. Dávid tulajdonképpen a saját ítéletét mondta ki: megérdemli a halált. És akkor jön a felismerés, a tükörbenézés, a szembesülés azzal, amelyet olyan ügyesen titkolt, amit olyan nagyon próbált elnyomni magában, amiről igyekezett akár még tudomást sem venni, elfelejteni. Akkor érti meg, hogy mit is tett. És nem csak magát, a gyilkosság cselekedét, hogy elküldte Úriást a harcba, amiben aztán meghalt, mert azt gondolom, hogy Dávid talán volt annyira bölcs és annyira közel Istenhez, hogy tudta azt, hogy ez nem lesz egy helyes cselekedet, hanem az, hogy rádöbbent arra, hogy miként ámította önmagát, hogy miként próbálta meg kimagyarázni a helyzetét, relativizálni az esetét. De Isten nem másokhoz mér bennünket, hanem az ő szentségéhez. Nem az számít az ő szemében, hogy a másikhoz képest mennyire súlyos a mi vétkünk, hanem az, hogy az Isten tökéletességéhez, az ő jóságához, az ő szentségéhez, az ő tiszta akaratához képest vétettem-e. Isten ezután Nátán szavain keresztül mindent Dávid emlékezetébe idéz, hogy mi mindent tett és ajándékozott a királynak élete során. Rávilágította, hogy bár Isten kegyelmének kincsei rég Dávidéi voltak, szeretetét látva mégis vétkezett. Isten áldásokkal halmozta őt, de ő saját vágyainak kielégítését helyezte ezek elé. Ez pedig az Úr megvetése volt, amit kétszer is kiemel az igénk. Ha olyan dolgok lesznek kívánságunk tárgyai, amelyeket ez a világ kínál, az Isten megvetését jelenti. De Isten nem csak Dávidot, hanem bennünket is emlékeztet arra, hogy mi mindent tett meg eddig a mi életünkben, hogy hogyan hordozott bennünket a nehézségek és a küzdelmek során is sas szárnyain, ahogyan a múlt heti igényben hallhattuk. Hogy mennyi áldásban volt és van is részünk minden egyes nap. De vajon elég értékesek-e ezek az áldások, ami számunkra ahhoz, hogy ne legyen hely a szívünkben más utasnak? Bár Isten irgalmas és kegyelmes, ítélete mégsem marad el. Három elemét olvassuk Isten ítéletének. Az egyrészt, hogy Dávid házából nem távozik el a fegyver, vagyis állandó lesz a háborúskodás még utódai életében is. Másrészt ugye a testi vágyak, az erőszak, a házasságtörék is mindig állandó vendég lesz a király házában. És aztán később, a felolvasott igeszakaszunk végén megtudhatjuk, hogy a harmadik élete az Istennek pedig az, hogy a gyermeke, akit Becsábé szült, aki még akkor fogant, amikor Becsábé Úriás felesége volt, meg fog halni. Kemény ítélet. Dávid élete végéig viselte tettének következményeit. De a bűnével való szembesülés mégis egy új kezdetet hozott el a számára. A lelki megtérésének a kezdetét. Mert hogy a bűnnek a beismerése nem önmagunktól fakad. Az embernek a természetes reakciója bűnére az, hogy védekezik, hogy igazolja magát, hogy elkezdi magyarázni, kimagyarázni az ő dolgait, mentegetni saját magát. De Dávidnál nem ezt láttuk. Mi volt az ő válasza? Vétkeztem az Úr ellen. És ez nem csak egyszerű bűnvallás, hanem hitvallás is volt. Dávid felismerte, hogy tettével nem csak Úriás, vagy Becsábéval szemben vétkezett, hanem Isten ellen is. Isten ezzel a bűn felismerésének egy olyan mélységét ismertette meg vele, amit talán addig észre sem vett, de ha észre is vett volna, mindenképp semmibe vette. Ebben a helyzetben, az igazán őszinte, mélyről fakadó bűnbánatban pedig Isten elkezdi benne a helyreállító, újjáteremtő munkáját. Dávid bűnvallására Nátán azt válaszolja, nem azt válaszolja, hogy na, végre rájöttél, hogy mit is tettél, vagy az, hogy hát akkor hallottad a saját ítéletedet, menjünk. Nem, Nátán azt mondta, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Nem bünteti halállal, pedig az ószövetségi törvények alapján, ha valaki másnak a feleségével hál, akkor mindkettőjüknek meg kell halniuk. Nem büntet az Úr halállal, nem is azt mondja, hogy majd én még eldöntöm, hogy megbocsátok-e neked. Azt mondta Nátánon keresztül Isten, hogy elenged te. Elenged te múlt időben a te vétkedet. Nem erről szól az egész evangélium, testvérek. Nem ez nekünk is, nem ez a nekünk is szóló ígéret, hogy Krisztus már akkor meghalt a mi bűneinkért, amikor még bűnösök voltunk. Testvérem, nem tudom, hogy te milyen terheket, utasokat, bűnöket hordozol. Nem tudom, hogy mi van az életedben, amit megpróbálsz leleplezni, kimagyarázni, semmissé tenni. És ha nem látod ezt te magad sem, akkor kérdez Isten segítségét, hogy felismerd, hogy te vagy az az ember. Hogy meglásd, hogy neked is szól ez Nátánnak a szava. Mert Isten nem fogja a bűneidet elbagatelizálni, nem létezőnek titulálni, elfeledni, elsimítani, hanem pont, hogy rá akar világítani, hogy meglásd, milyen is vagy. Hogy onnan tudjon aztán téged felemelni, és veled egy teljesen újat kezdeni. Ha pedig már ki tudod mondani Dáviddal együtt, hogy vétkeztem az Úr ellen, akkor hidd el, hogy Isten neked is megbocsátotta a bűneidet. Miért? Nem a cselekedetek miatt, hanem mert Jézus meghalt érted. A te bűneid miatt a kereszten. És ott elhordozta a bűneinkért járó büntetést. Nem volt ingyen. Nem volt olcsó. Dávidnak a fia életébe került. A te bűneidnek következménye Jézus halála volt. A te bűneid szegezték őt oda a keresztfára, azért, hogy neked ne kelljen meghalnod, hanem hogy élhetsz szabadon, örökké. Hogy neked és feléd is hangozhasson az az ígéret, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. De bűnünk nem csak Jézus halálát okozta, de hatással van a környezetünkre is. Gondoljunk bele, hogy mekkora fájdalmat tudunk okozni szavainkkal, tetteinkkel, akár még gondolatainkkal is, családtagjainkban, barátainkban, munkahelyünkön, egy-egy rosszul elejtett szóval, egy-egy szeretetlen reakcióval, cselekedettel, de a végtelenségig sorolhatnánk. A sátán felhasználja minden bűnünket, hogy az emberek szívében elutasítást váltson ki Isten és Krisztus ellen. Nem csak arra törekszik, hogy téged tartson távol az Istentől, hanem azt is, hogy a te vétkeid által tartson távol más embereket az Istentől. Hányszor halljuk most is a rágalmazást, akár még a médiában is, hogy na, ezek a keresztények. Ha ilyen az, aki az Isten követő hívő, akkor én ebből nem kérek. Nyilván árnyaltak ezek a mondatok, meg több oldalasak, de azt hiszem értjük, hogy miről van szó. Ezért kellett Dávid életében is Isten ítéletének mindenki szeme ráttára megtörténnie, és a király egész házát is érnie, hogy nevének újra dicsőséget szerezzen, hogy a sátán ne tudja kihasználni ezt az Isten ellen. És hogy az emberek ne Istent vádolják és káromolják az ember bűnéért. Dávid története nem zárul le bűne felismerésével, hanem egy új kezdet alkalma volt. Új kapcsolat Isten és ember között. Dávid ezután sem lesz bűntelen és tökéletes, de alázatos. A régi ember meghalt és helyet készített az újnak, Isten lelkének. Bűnbánatán keresztül Isten elkezdhette benne átformálni az ő szívét, amelynek következtében aztán az élete is megváltozott. Ha tovább olvassuk a fejezetet, láthatjuk, hogy Betsábétól született fia valóban beteg lett, és amíg élt, amíg csak beteg volt, addig Dávid böjtölt, keményen imádkozott, hogy hát, ha az Úristen mégis megbocsátja, megváltoztatja az ő ítéletét, megkönyörül rajta. De Isten nem változtatta meg, a gyermeke meghalt. De akkor felkelt, felöltözött, enni kért, és mint egy új ember folytatta az életét. Isten elkezdte benne a helyreállítást. Miután megalázta magát Isten előtt, azon az úton van, hogy újra megtalálja a közösséget vele. Újra tudott dicsőítő énekeket énekelni neki. Emlékszünk még a kezdeti órás történetre? Dávid csak egy kis igazítást akart, amikor elhallgatta bűneit. De Isten, Nátán próféta szavain keresztül mélyre nyúlt, egészen a szívéig. És a mai lekciónkban a vámszedő is csak annyit mondott, légy hozzám irgalmas, nekem bűnösnek. Nem szépített, nem magyarázkodott. Isten ezért benne is elkezdhette megigazító munkáját. A mi életünk is sokszor kívülről rendezettnek tűnik, belül mégis javításra szorul. Isten azonban nem azért nyúl a mélyre, szívünk legmélyére, hogy összetörjön, hanem hogy helyreállítson. Mert ő nem csak javítani akar, hanem újra teremteni. Ez a kegyelem csodája, ami mindig elér bennünket, amikor igazán készen állunk megnyílni neki. Ez a jó hír nem azzal kezdődik, hogy te jó vagy, hanem azzal, hogy te vagy az az ember, akit Isten mégis szeret, akiért Jézus meghalt, és akit az Isten új életre hív. Az evangélium sosem elnéző, de mindig kegyelmes. Múltunk nem határozza meg a jövőt, ha Isten kegyelme munkálkodik bennünk. És ez a kegyelem átformál, új útra állít, szolgálatra indít. Mindenki számára, aki ma őszintén kimondja, vétkeztem az Úr ellen. Megszólal felé az evangélium. Az Úr elvette a bűnödet. És ez az igazi szabadság. Nem az, hogy nincs bűnünk, hanem az, hogy van, megváltunk. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, oly sokszor akarjuk önámítással, magyarázkodással igazolni bűneinket, remélkedve abban, hogy talán azok mégsem annyira valósak, hogy talán mégsem vagyunk annyira romlottak, mint amennyire egyébként valójában vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem hagysz meg ezen a felületen bennünket, hanem Te a mélyére, a szívünk egészen mélyére hatolsz. És ott tartasz tükröt elénk, hogy megláthatod velünk, hogy mi vagyunk azok az emberek, akik megvetettünk Téged, akik vétkeztünk ellened. Köszönjük, Urunk, a mai evangéliumodat is, hogy Te meghaltál már értünk, akkor, amikor mi még a bűneinkben voltunk, és hogy Te kínálod a bűnbocsánat és a kegyelem ajándékát mindannyiunk számára. Láttasd meg velünk, Urunk, a bűneinket, vigyél le bennünket egészen a mélyre, és emelj fel aztán onnan, egészen a te trónodig. Köszönjük, Urunk, hogy te így szeretsz bennünket. Amen.